A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, köszönjük a mai napot, köszönjük, hogy felébredhettünk, köszönjük, hogy adtál erőt, hogy eljöhessünk el a mai alkalomra. Köszönjük, hogy ma is készítettél számunkra üzenetet, és azért imádkozom, hogy ébressz készséget a mi szívünkbe, hogy meghalljuk a te szavadat, megértsük, hogy az eszünktől eljusson egészen a szívünkig, és tényleg azért imádkozom, amit ténekeltünk ebben az énekben, hogy ne szóljon igét hiába. Urunk, te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, hogy te jelen vagy, így ígéretedre építve, támaszkodva most azért könyörgünk, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, és azért, hogy valóban szólíts meg bennünket, beszélj a mi szívünkhöz. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes 5. könyvének 10. fejezetében, a 10. verstől a 13. versig a következőképpen. Én ott álltam a hegyen, mint az előző alkalommal, mondja Mózes, 40 nap és 40 éjjel. Az Úr meghallgatott engem ezúttal is, és ezután nem akart elpusztítani téged az Úr. Majd ezt mondotta nekem az Úr, menj és indulj útnak a nép élén, hadd menjenek be, és hadd vegyék birtokba azt a földet, amelyet esküvel ígértem meg atyáiknak, hogy nekik adom. Most pedig Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Gyülekezet, szeretett testvérek, az ígéret földjének elfoglalása előtt vagyunk ebben a történetben. A 40 éve vándorló nép hamarosan elfoglalhatja az Isten által nekik ígért földet. Sokat kellett menni, hosszú volt az út, nem csupán fárasztó, hanem küzdelmekkel, nyomorúságokkal teli volt ez az út. Érdekességképpen megnéztem, hogy a Google mennyi időt mond a megtett távra. 728 kilométert is ki is vetítettük, hogy Gósen földje egy picit északabbra van, de körülbelül 728 kilométer ez a távolság, gyalog, még ezt is ki lehet választani a Google-ből, gyalog 728 kilométer, és hogyha éjjel-nappal gyalogolnánk, akkor ezt 148 óra, tehát kevesebb, mint egy hét alatt meg tudnánk tenni. De ekkora tömegnek, mert tudjuk a Szentírásból, hogy körülbelül 1 millió zsidó ember indult el Egyiptom földjéről, hogy elfoglalja a Kánaán földjét, a mai Palesztin és Izrael területét, a Kánaán az ígéret földjét, 1 millió ember indult el. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondjuk egy bő hónapos úttal ezt végig lehet járni.
A Szentírásban azt olvashatjuk Mózes 5. könyvének első fejezetében, azt mondja, hogy 11 napig tartott az út a Hóreptől, Kádés Barneáig, a Széír hegyén át. Ezt is látjuk ugye a Sínai hegy, ahol megkapták a törvényt, a 10 parancsolatot, ezt is be lehetett írni tulajdonképpen a Google-be, erre pedig ezt a 385 kilométert gyalog 79 óra, tehát bő 3 nap alatt meg lehet tenni. Ezzel szemben a nép folyamatos engedetlenségével, a hitetlenségével, a lázadásával és lázításával megnehezítette a vándorlást, és Isten 40 évig vándoroltatta a népet. És itt az, amit tulajdonképpen ezt egészen részletesen ismerik a Bibliából, a vándorlásnak az útját, a pontos helyszíneit, a pontos állomásokat, és látjuk, hogy ez a vándorlás, ez 40 éven keresztül tartott. 40 éven. Egy ember öltőnyi időt töltöttek a pusztában, és amit lényegesen rövidebb idő alatt meg lehetett volna tenni, azt az engedetlenség, az Isten iránti bizalom hiánya miatt saját maguknak hosszabbították meg. Isten végig ott állt mellettük, vezette őket nappal felhőoszlopban, azt olvassuk a Szentírásban, hogy nappal felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban, és mégsem engedelmeskedtek neki, és a népre, a vándorlásra annyira igaz József Attilának egy gyönyörű szép verse, azt olvashatjuk ebben a versben, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Mennyire igaz. Mennyire igaz volt a népre is, hogy Isten egy egészen rövid úttal tulajdonképpen megadta volna, hogy elfoglalhassa az ígéret földjét a nép, és tulajdonképpen a fél világot megkerülték. Egész Sínai félszigetet megkerülték ahhoz, hogy célba érhessenek. Az engedetlenségükkel hátráltatták Isten rájuk vonatkozó ígéreteinek a beteljesedését, és ha magunk életében látjuk, hogy életünket területe nem működik, vagy megrekedtünk, és hiába imádkozunk valamiért, nem történik semmi, akkor érdemes elgondolkodnunk, és érdemes elcsendesednünk. Érdemes odaborulnunk Isten elé, kérdezni, és csendbe lenni, hallgatni, és várni Isten szavára. Nekem olyan sokat jelentett pénteken ifjúsági órán egyik ifjúsági tagunk készült, és Illésnek a történetét hozta, amikor a Kármel hegyen van, azt a hatalmas nagy csodát átélik, hogy meggyullad a vízzel leöntött oltár, és ott Isten dicsősége megmutatkozik a Kármel hegyen, és aztán egy mély repülés van Illés életében, elmegy az élettől is a kedve, Jezábel, a prófétanő megfenyegeti őt, Illést, elkeseredik, maga alatt van, depressziós lesz, és aztán Isten olyan csodálatos módon erősíti ezt az embert, és aztán el kell gyalogolni a több száz kilométert egészen a Hóreb hegyéig, és ott Isten kijelenti magát, és a történetben azt olvashatjuk, hogy ott volt a szél, hatalmas szél volt, de Isten nem volt a szélben. Ott volt a földrengés, de Isten nem volt a földrengésben. Ott volt a tűz, de Isten nem volt a tűzben. És az ő halk, szelíd, csendes hangja szólt. És ezért, ha vannak kérdéseitek, drága testvérek, és ha Istennek szegezitek a kérdést, akkor várjátok azt a halk, szelíd, csendes hangot. Mert lármázás közepette Istent nem lehet meghallani. A hangos kiáltásokkal nem lehet Istenre figyelni. Azt a halk, szelíd, csendes hangot kell várni. És azt gondolom, hogy csendben lenni, hallgatni és várni Isten válaszára. Ne azokra a válaszokra figyeljünk és halljuk meg, amiket mi szeretnénk hallani. Mert sokszor ilyenek vagyunk, hogy amit én szeretnék hallani, azt hallom csak meg. Ezt szoktuk hívni, látom a saját gyermekeimen, ezt szoktuk hívni szelektív hallásnak. Csak azt hallom meg, amit én szeretnék meghallani. És lehet, hogy Isten nem azt mondja, amit te hallani vársz. Lehet, hogy Isten nem azt mondja, amit te elképzeltél. Ezért figyeljünk, hogy mit mond Isten a Szentírás igéi által. És nem mi akarjunk megmagyarázni dolgokat, hanem várjunk türelmesen, figyelve az Isten válaszára. Lehet, hogy volt Istennek olyan üzenete, amelynek elmulasztottam engedelmeskedni? Addig, míg Isten adott kijelentésének nem vetjük alá magunkat, nem vezet tovább bennünket. Ő türelmes és megvárja, míg megérik bennünk a felismerés és a döntés. Izrael esetében kész volt 40 évig várni. 40 évig. Azonban ez a 40 év az engedetlen generáció számára azt jelentette, hogy a pusztában haltak meg, nem léphettek be az ígéret földjére. Ez egy döbbenetes ebben a történetben, hogy ott vándorol a nép, és Isten azt mondja, hogy csak a fiatal nemzedék léphet be az ígéret földjére. Még Mózes sem léphetett be. Még Mózes sem. Olyan megrendítő ez a történet. Hadd olvassam fel itt Mózes 5. könyvének 3. fejezetéből ezt a néhány verset. Mózes nagyon vágyott bemenni az ígéret földjére. Nagyon vágyott. Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont, mondja Mózes. De az Úr megharagudott rám miattatok, nem hallgatott rám, hanem azt mondta nekem az Úr. Elég, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj fel a Pizgá csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuének azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelnie nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Számomra olyan tanulságos ez a történet. Az egyik tanulság, hogy Isten nem tesz kivételt. Ez egy döbbenetes. Isten nem tesz kivételt. Mózes lázadásának és engedetlenségének is meglett a következménye. Isten azt mondta Mózesnek, hogy nem mehetsz át a Jordánon. Hogy rád is vonatkozik az, ami a többségre vonatkozik. Pedig Istennek az volt a véleménye, idézem, nem is támad többé Izraelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szembe érintkezett volna az Úr. Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghez vitelére, amelyeket tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és egész országával, és minden erős kézzel megtendő, minden nagy és félelmetes dolog véghez vitelére, amelyet megtett Mózes egész Izrael szeme láttára. Olyan döbbenetes, hogy Istennek ez a véleménye Mózesről. Hogy Mózesnek adatott meg az a kiváltság, nem is támad többé Izraelben Mózeshez hasonló prófét, akivel szemtől szembe érintkezett volna az Úr. Ő volt az egyetlen egy ember. És ez az ember mégsem mehet be az ígéret földjére. Mert Isten nem tesz kivételt. Bármennyire szereti, bármennyire kedveli is Isten Mózest, bármennyire komoly, bármennyire felelősségteljes szolgálattal bízta is meg, bizalmatlanságának és engedetlenségének is meglett a következménye, mert Isten nem tesz kivételt. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a bűn, az bűn a hívőnek és a hitetlennek az életében is egyaránt. Mindegy, hogy hívő vagy, nem hívő teszi meg. Gondolja csak Dávid történetére. Ez a Dávid, akire Isten szintén oly megbecsüléssel tekint, megbecsüli az ő szolgáját. Ez a Dávid, amikor elbukik egy hatalmas bűnben Betsábéval, akkor ennek a Dávidnak a gyermekének meg kell halnia. Nem tesz kivételt. Olyan döbbenetes, ahogy olvashatjuk Sámuel könyvében, nagyon megrendítő, amikor azt mondja Isten Dávidnak, hogy mivel okot adtál arra, hogy Isten gyalázzák, ezért meg kell halnod a te fiadnak. Meg kell halnia a te fiadnak. Tehát Isten nem tesz kivételt. A bűn, az bűn a hívő ember életében is, és bűn a nem hívő ember életében is. És azt is olyan jól látni, hogy Mózes meg nem sértődik meg ebben a történetben. Hogy Mózes tiszteletben tartja Isten döntését, és tisztességes módon átadja a stafétabotot a fiatalabbnak, Józsuénak. Hogy nem sértődik meg, hogy nem duzzog, nem az érdektelenség van benne, hogy akkor innentől kezdve nem érdekel a dolog, hanem tudomásul veszi az Isten döntését, hogy neki eddig tartott a szolgálata. És ezért magához hivatja Józsuét, és elmondja neki Isten útmutatását. Azt olvashatjuk itt a másik oldalon, akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izrael előtt. Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az Úr esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled, ne félj hát, és ne rettegj. Nem duzzog Mózes. Nem sértődik meg. Hányszor lehet tapasztalni lelkészeknél? Eljön a nyugdíjba vonulás ideje, és remélem, hogy én nem leszek ilyen. Eljön a nyugdíjba vonulás ideje, és ott marad esetleg a gyülekezet területén, és jön egy újabb lelkész, egy fiatal esetleg, és mindenben kritizálja, hogy a mi időnkben ezt nem így csináltuk, meg én nem így csináltam, meg jobban csináltam. Milyenek tudunk lenni? És Mózes nem sértődik meg, hanem Józsuénak át tudja méltóság teljesen adni a stafétabotot. De jó lenne, ha mi is ilyenek tudnánk lenni, hogyha esetleg megöregszünk. Azt olvashatjuk, hogy Mózes 120 éves volt, amikor meghalt. Nem sértődik meg, nem duzzog, hanem Istenre figyel. És be lehet ilyen méltóság teljesen is fejezni egy szolgálatot. Be lehet. És ebben a befejező szolgálatban újra könyörög a népért, szüntelenül az Úr előtt hordozza és inti ezt a botladozó népet. És ezt a néhány verset, amit felolvastam, ami az igehirdetési alapige, tulajdonképpen ebbe ágyazódik bele, ebbe a kontextusba ágyazódik bele. Inti ezt a botladozó népet, és néhány szót emelnék ki, amely útmutatás lehet mindannyiunk számára. Mózesnek az intése, útmutatása a nép számára, intés és útmutatás lehet számunkra is, gyülekezeti tagok számára. Azt mondja, hogy féljed az Urat, járj az ő útjain, szolgáld az Urat, és tartsd meg az ő parancsolatait. Isten azt várja tőlünk, hogy az iránta való elkötelezettségünket és szeretetünket többféleképpen is kifejezzük. A szeretetünk meg kell, hogy mutatkozzon a tiszteletben. Isten nem a bratyink, Isten nem a haverunk, hanem Urunk és megváltunk, akiket imádunk. És ezt vegyük nagyon komolyan. Aki méltó arra, hogy imádjuk őt. Éppen a mai útmutatónkban, hogyha valaki reggel esetleg kinyitotta az útmutatót, akkor a mai vasárnapi ige, pont ez volt az újszövetségi, János evangéliumának 4. fejezetében, azt mondja Jézus, De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. A féljed az Urat azt jelenti, hogy egyedül őt imádom, hogy magasztalom, hogy egyedül neki hódolok, mert ő egyedül méltó rá, senki más. És ezért ne mondjuk, és hadd tanítsam a drága gyülekezetet, sokszor el szoktam kapni egy-egy ilyen szót, ne mondjuk, hogy imádom a szalonnát vöröshagymával, vagy imádom ezt a könyvet, vagy ezt a filmet, vagy imádom a gyermekemet, vagy imádom az unokámat. Egyedül Isten az, akit imádjuk, senki mást. Szerethetjük a gyermekeinket, szerethetjük az unokáinkat, egy-egy ételt, bár, hadd tegyem hozzá, nem olyan régen egy étkezdében egy ilyen feliratot olvastam, az ételt nem szeretni kell, hanem megenni, egymást kell szeretni, nem megenni. És mennyire igaz, nem? Mennyire igaz. Szóval, féljed az Urat, ez azt jelenti, hogy tiszteld az Istent. Amikor azt olvashatjuk a 10 parancsolatban, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, vagy azt mondja a parancsolatban, hogy ne legyen más Istened, hogy ne vedd hiába Istened nevét, akkor ezt vegyük komolyan. Ezt vegyük. És egyedül Istent imádjuk. Azt olvassuk az Új Szövetségben, mert egyedül ő méltó arra, hogy minden térd meghajoljon előtte. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ezen a földön mindent szerethetünk, de imádni egyedül Istent imádjuk. Tisztelem az Urat, és ezért nem úgy beszélek vele, mint egy haverral, és tiszteletemet azzal fejezem ki, hogy őt imádom. És ez a tisztelet, ez sok minden meg kell, sok mindenben meg kell, hogy mutatkozzon. Az életünk minden területére igaz kell, hogy legyen. Mint ahogy néha egy-egy világban egy-egy beszélgetést elkapok, hogy hogy beszél a férj a feleségével, vagy a feleség a férjével. Hát, ha valaki így beszél, akkor nem szereti a feleségét. Mert ha valaki szereti a feleségét, vagy a férjét, az tiszteli. És tisztelettel beszél vele. És Istennel is tisztelettel kell beszélni. Nem lebratyizok vele, meg haverozom, hanem komolyan veszem. Ilyen mai fiatalos szleng nyelvben szokták mondani, hogy dicsi csopi, meg veszek úvét, ez a úrvacsora. Hát ilyeneket ne tegyünk. Hanem tisztelettel tudjunk beszélni ilyen dolgokról. Aztán a másik, hogy járj az ő útján. Azt jelenti, hogy a hívő ember életmódja szent. És ezt jegyezzük meg. Hogy a hívő ember életmódja szent. A szent nem azt jelenti, hogy szenteskedik, hanem azt jelenti, hogy tisztán él. Járja az ő útján, azt jelenti, hogy nincsenek mocskos szándékai, nem piszkos a fantáziája, nem él szennyes életet, és nincsen mocskos beszéde. Tiszták a szándékai, tiszta az élete és a beszéde. És ezt vegyük nagyon komolyan. Amikor azt olvasjuk, hogy járja az ő útján, mint intést, akkor vegyük komolyan az Istennek a szavát. És ennek útmutatásaként olvashatjuk a Zsoltárok könyvéből azt az igét, a 119. Zsoltárból, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Így. Így lehet tisztán beszélni, tisztán gondolkodni, tisztán élni. Egyedül így. Hogy megtartjuk az Isten szavát, az Isten beszédét. Aztán a harmadik, szolgáld őt. Ez arra int, hogy jó szívvel, örömmel, ne kényszeredetten, fogcsikorgatva szolgáljunk neki. Amit mutat, amire vezet, amivel megbíz, abban szolgáljunk, és ne önös érdekek mentén végezzük a dolgainkat. A teljes szívvel odaadóan végezzük a szolgálatot, és legyünk benne megbízhatóak, legyünk benne precízek, és Istennek mindig a legjobbat, a legtökéletesebbet adjuk. Nyilván bizonyos határok között, ezt hadd hangsúlyozom, bizonyos határok között, de emlékszem, hogy többen azt mondták, amikor kijöttek megnézni ezt az épület együttest, meg a gyülekezetet, akkor néha úgy megjegyezték, hogy hát itt flancol az evangélikus egyház. Flancol. És mondtam, hogy nagyon keskeny a határ, valóban, de engem Isten mindig arra tanított, hogy neki a legjobbat és a legtökéletesebbet. Ez a szolgálatban is így kell, hogy legyen. Hogy ilyen hányaveti módon nem lehet Isten szolgálni. Meg ilyen ütött-kopott módon. Hogy neki a legjobbat és a legtökéletesebbet kell adni. És mindig ez vezérelt bennünket. Akár az építkezés tekintetében, akár egy-egy tervnek a megvalósítása tekintetében, hogy Istennek mindig a legjobbat. Miért? Nagyon egyszerű ennek a módja, mert neki mindig a legtökéletesebbet adjuk. Istennek ne szolgáljunk hányavetett módon, megbízhatatlanul, ilyen sendliár módon. Istent így nem lehet szolgálni. Amikor Istenek áldozatot mutattak be, akkor minden esetben kivétel nélkül arról olvashatunk, hogy hibátlan állatot vittek az Isten elé. Nem a beteget, nem a véznát, a gyengét, hanem a legtökéletesebbet. Én emlékszem, néhány évvel ezelőtt, sőt már 8-10 évvel ezelőtt, nem ebben a gyülekezetben, egy másik helyen, amikor aratási háladó Isten tisztelet volt, a gyülekezet hozott különböző gyümölcsöket, almát, körtét, szilvát, gabonát, gabonaféléket, diót, és beletették egy kosárba, oda tették az oltárra, és ahogy egészen véletlenül mentem az oltárhoz, hogy oda tegyem az ágendámat az oltára, meg készültem az Isten tiszteletre, és egyszer csak meglátom, hogy ilyen rohadt fonnyat gyümölcsök voltak. És akkor azt mondtam, hogy azonnal el kell tüntetni innen ezt. Ide rohadt fonnyat gyümölcsöt ne hozzanak. Vigyék vissza, vigyék innen el. Tehát Isten oltárára nem teszünk ilyet. Nem teszünk. Akkor elmarad az aratási háladó Isten tisztelet. Mert ha mi a rohadtért adunk hálát, akkor ne adjunk hálát, akkor kész. De Istennek a legtökéletesebbet kell adni. A legjobbat. Egyszer egy lelkipásztorral megtörtént, valaki behívta a házába, és akkor mondta, hogy egyen tisztelent úr, mert úgyis a többit kidobom. Egy lelkésszel ezt meg lehet tenni, meg bárkivel meg lehet tenni, egy vendéggel is meg lehet tenni, bár azt gondolom, hogy aki jó érzésű, az nem csinál ilyet egy vendéggel. Aki jó érzésű. Ezt emberrel meg lehet tenni, de Istennel nem. Amikor szolgálatról beszélünk, akkor neki mindig a legjobbat és a legtökéletesebbet. Honnan gondolom ezt? Rengeteg ige van, utána néztem, direkt reggel beírtam a keresőbe, a Biblia keresőbe. Rengeteg helyen van erre utalás, én csak egyetlen egy igét hoztam ide. Ha valaki juhfélét akar béke áldozatul bemutatni az Úrnak, akár hímet, akár nőstényt, hibátlant áldozza. Ennyire egyszerű. Az Ószövetség végig erről beszél, hogy Istennek a hibátlant. A szolgálatban ezzel a lélekkel végezhetjük neki, és nem embereknek végezzük a szolgálatot. És ezért mondja Pál apostol itt ebben az igében, az efezusi levélben, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgájaként cselekedjétek Isten akaratát lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Az a drága testvér azt mondta, jaj, tisztendőr, jó, az csak befelé fordítjuk akkor a rohadt felét. Nem. Mert mi nem látszatra szolgálunk. Meg mi nem látszatra csináljuk a dolgokat. És végezetül pedig arra int bennünket, hogy tartsuk meg a parancsolatait. Azaz, engedelmességben járjunk. Az engedelmesség pedig azt jelenti, nem csupán Istenben hiszek, hanem Istennek hiszek. Ez a kettő egy. De érezzük a különbséget. Istenben hinni, ma a világban rengetegen hisznek. Bárkit meg hiszel, persze hiszek is, de kell, hogy legyen valaki ott fel. A Szentírás azt mondja, hogy még az ördögök is hisznek Istenben. Hát hogy ne? Ők tudják a legjobban. De a hívő ember nem csupán Istenben hiszik, hanem a hívő ember Istennek hiszi. Istennek hisz. Ami azt jelenti, hogy ha valamit mond Isten, akkor az úgy van. És az engedelmesség ezt jelenti, hogy ennek rendelek mindent alá. És ha Isten azt mondja, hogy szenteld meg az ünnepnapot, akkor én megszentelem. Ha Isten azt mondja, hogy ne paráznák, hogy akkor lehet, hogy az fél ország az élettársi kapcsolatban él, meg a második, meg a harmadik, meg a negyedik házasságot fogyasztja, meg házasságon kívül mindent csinál, lehet. De én nem teszem ezt. Miért? Mert gondoljunk arra, amit mondtam. Először, hogy a hívő ember az tisztán él. Tisztán. A hívő ember tisztán beszél. A hívő ember tiszta szándék. A hívő embernek tiszta szándékai vannak. És tisztán gondolkodik. És amikor engedelmességről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy alávetem magam az Isten szavának. És ezért mondja az ige, olvashatjuk Sámuel könyvében, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat, és egy gyönyörű szép versben, énekversben azt írja az író, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat, nekem ne add a pénzed, nekem az életed ad. Emlékszem egyszer, amikor valakit elmentem meglátogatni, akkor mondta, hogy ő szeretné befizetni az egyház fenntartói járulékot. Amit mondtam, én nem szedek egyház fenntartói járulékot, nem is ezért járok látogatni, én nem foglalkozom egyáltalán pénzzel és anyagi jellegű dolgokkal. De azt mondja, de ő, és erősködött, de ő ki szeretné fizetni, ő ki szeretné fizetni az Istent. Hát mondom, tudja mit? Akkor meg végképp ne adjon. Akkor meg végképp. Mert Istent nem kell és nem lehet kifizetni. Istent nem lehet megfizetni, és Istent nem lehet lefizetni, megvásárolni. Nem lehet. Istennek nincsen szüksége pénzre. Istennek egyetlen egy dologra van szüksége. A te szívedre, az engedelmes szívedre, neki egyetlen egy dologra. És Isten ezt kéri, ezért mondja, hogy több az engedelmesség az Úr szava iránt, mint az áldozat. Drága gyülekezet, Isten útmutatását így vegyük nagyon komolyan. És legyen jellemző életünkre ez a négy pont. Féljed az Urat, járj az ő útjain, szolgáld az Urat, és tartsd meg a parancsolatait. Erre a négyre van szükség. És Mózes ezért intette a népet. Lehet, hogy ő nem mehet be az ígéret földjére, lehet, hogy ő meghal, Lehet, hogy ő befejezi a földi pályafutását, bevégezte a szolgálatát, neki csak eddig tartott. De a nép, aki elfoglalja az ígéret földjét, vegye komolyan, hogy féljétek az Urat, hogy járjatok az ő útjain, hogy szolgáljátok az Urat, és tartsátok meg az ő parancsolatait. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezeket az útmutatásokat, és köszönjük, hogy engedelmes szívet vársz tőlünk. És az engedelmes életnek ezek a feltételei, hogy szeressünk téged, hogy ragaszkodjunk hozzád, hogy járjunk a te utadon, hogy tisztán és fedhetetlenül éljünk, hogy tiszták legyenek a szándékaink, a beszédeink, a viselkedésünk, hogy az életünk tükrözze, hogy mi a tieid vagyunk. És Urunk, azért könyörgünk, hogy cselekedd meg ezt az életünkben, azoknak életében is, akik még talán nem így élnek, vagy nem így gondolkodnak. Ébreszt vágyat a mi szívünkben, hogy vágyunk a te tetszésedre élni.